Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg az élő Istennek ígéjét, hogy megvan írva a Zsoltárok könyvének 73. Zsoltárában. Bizony jó Izraelhez az Úr, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük. Az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért maguknak ékessége, kevésség, túl gyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kint ülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat és nyelvük, eljárja a földet, ezért fordul az ő népe ide, hogy tele pohár vizet szürcsöljenek. És mondják, mint tudhatná ezt az Isten, és van-e a magasságosban értelem? Íme ezek gonoszok és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, így módon szólok, íme a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bementem az Isten szent helyére, és megértettem azoknak sorsát. Bizony sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket, mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől, mint álmod, ha felserkenünk, te Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem és háborognának veseim, akkor boldatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad, de én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségedbe fogadsz be engem. Kicsodán van az egekbe, náladnál egyébben nem gyönyörködöm-e földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, ó Isten mindörökké. Mert ímé, akik eltávoznak tőled, elvesznek, mind kiirtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége oly igen jó nékem, az Úristenbe vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedeteidet. Imádkozzunk. Nagy szükségünk van arra, édesatyánk, hogy a szívünkre beszélj. Te, aki nyomon követted a mi gondolatainkat egész életünk során. Te, aki pontosan tudod, hogy mi minden játszódik vagy egy esemény kapcsán a mi szívünkben, lelkünkben. Tudod, mi az, ami megháborít, mi az, ami elkeserít, mi az, ami felbőszít, mi az, ami kétségbe ejt. Jól tudod, hogy mi az, ami reménységben tart, mi az, aminek örvendezni tudunk. Kérünk, hogy a mi szívünk, lelkünk, életünk ismeretében szólalj meg a te ígéden keresztül. És arra kérünk, hogy úgy beszélj velünk, Uram, hogy amit te elmondasz, vagy elmondatsz, azon túl, hogy megértjük, hadd gyógyítsa, vígasztalja, erősítse a mi lelkünket. Kérjük ezt Jézus Krisztus nevében, a te egyszülöttednek, a mi megváltónak nevében. Amen. A szent íge, aminek alapján bizonyságot kívánok tenni közöttetek. A Szentlélek Úristen segítségével megvan írva a zsidókhoz írt levél 10. részében, a 38 és 39. versben így. Az igaz pedig hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. A felolvasott ószövetségi íge arról szól, hogy van Istennek egy embere, aki a templomnak a küszöbén éppen kifelé szemlélődik, és arra a gondolat sorra jut, amit aztán le is ír a Zsoltárban, hogy tudnék, ebben a világban nem érdemes szentként élni. Ebben a világban hallatlan gyönge dolog, ha valaki erényes, ha valaki becsületes. Egyszer a nevetség tárgyává válik. Úgy is fogalmazhatnám, hogy a világot sokkal inkább igazgatja a bűn, mint az emberi erény. Tessék végig gondolni, hogy ebben a világban milyen erők munkálkodnak. Hol van benne helye a szentnek, a tisztának, az erénynek, a békességnek, a becsületnek, a nevetségesnek sorolandó dolgok között? Nem ezek irányítják a világot. Azt mondja Ravasz László, hogy mindenki tudja, hogy az emberi erény elbújva halupivőke módon végzi kényszermunkáját, míg a bűn hadseregek élén nyeri a döntő győzelmeket. Nem tudom, hogy aki itt vagy, küszködtél már ezekkel a gondolatokkal, mert a Zsoltáról küszködik, hogy a világ halad előre, és te sokszor csak vergődni tudsz. A világ meggazdagszik, hatalomra, uralomra jut, te ezekből mindig kimaradsz. És akkor hogy is van az igazság? Lehet népeket írtani büntetlenül, de ezek, ha te csinálsz valamit, azonnal megbűnhődsz érte. De a legkisebb rosszért is, lelkiismerettel, anyagiakkal, erkölcsiekkel felelsz, ugyanakkor a legotrombább aljasságokért nincs büntetés. Nem tudom, valaha is küszködött a gondolatod ezekkel a tényekkel. Amíg a görög ember úgy gondolta, hogy a sors fonala az emberi jellemen keresztül vezetnek ugyan, de nem belőle származnak, hanem a világ kikotatlan szerkezetéből valók, a nyugati ember azt hitte, hogy a sorsa saját jellemének a vetülete. Olyanná lesz a világ, amilyennél ő akarja azt formálni. Ez a szempont a nevelés gondolatát állította előtérbe, az értelmes és örök törekvést, amely ember alakítással világ, élet és sors formálást akar és tud elérni. Volt egy idő, amikor az emberek azt hitték, hogy az a valóság ebben a világban, hogy a bűn és a bűnös mindig elnyeri méltó büntetését. Azt gondolták, hogy az igaz és az igazság mindig megnyeri a maga koronáját. Azt gondolták, hogy aki szorgalmas, az előre halad. Aki becsületes és jó, azzal szemben becsületesek és jók lesznek mások is. Azt gondolták, hogy a tisztaság tisztaságot szül, az erény pedig erényt. Aztán ki kellett ábrándulniuk ebből a gondolatmenetből, mert elsöpörte ennek az erkölcsi alappilléreit maga a világ, és az derült ki, hogy csak a hatalomnak és az erőszaknak van joga. Az igazságnak nincs. A hatalom és erőszak mindig magához igazítja a jogot és az igazságot. És azt nevezi jognak és igaznak, ami éppen az ő érdekeinek megfelel. Aki pedig erkölcsösen tisztán él, annak meg ellenkezik a lelke, beleőrül a feje, hogy senki nem látja, hogy milyen hamisság uralkodik, és nincs igazság a világon. Lehetetlen, hogy mások ne lássák, hogy milyen aljasság és erőszak van hatalmon. Aszáf néz kifelé a világba, a templom ajtóba, és azt mondja, hogy teljesen fölösleges volt, hogy én tisztán tartottam kezeimet, tisztán tartottam szívemet, itt az boldogul,
aki nem olyan, mint én.
És megkísértetik, hogy állója legyen az Isten ügyének, a világhoz tartozzon, és úgy éljen ő maga is, ahogy azok. Mert azt látja, hogy azok boldogulnak. Azt látja, hogy azok előre jutnak. Szembesült a világ annak a tényével, hogy a becsözően szerzett pénz és vagyon nem érisztetik meg. Sőt, adott esetben úgy veszik el, hogy az aljasság gazdagodik. A tisztátalanság, tisztességtelenség vagyonokat szerez. És a nagy kérdés. És te, Isten, te mit csinálsz ilyenkor? Jön a hitnek a teljes megingása, jön a hitetlenség nagy kérdése, hát ha te vagy az, aki mindent hatalmat szavával tartasz fenn, ha te vagy az, aki mindeneket bölcsen igazgat, hogy tűrheted, hogy a gonosz győzzön, az aljasság uralkodjon, az istentelenség életteret kapjon és maradjon élettérben. Hogy lehet, hogy a szentek meg hullanak? Soha nem volt kísértésed ez a gondolatsor? Soha nem álltál úgy, hogy az Istentől elfordulva, a világot szemlélve, azt mondtad, hogy hát azért ez elképesztő, és hát mégiscsak ott boldogulnak, jutnak egyről kettőre az emberek. Nem volt kísértésed sohasem? Aszáfnak igen. Azt mondja, amíg a szentek hisznek, na de én, de én kétségbe vagyok esve. És az öreg ember nem gondolkodik és elfogadja azt, hogy minden úgy van, hogy Isten mondja, na de én, hát én látok is. Hát én felmérek, én összegzek. Én tudni akarok dolgokat, és szembe akarok nézni az igazsággal. Itt egy sereg ember hisz és boldogan libeg, hogy jaj, de jó az Úr, és én nap mint nap nyomorúsággal küszködök. Nap mint nap az igazságtalanság vesz körül. És Aszáf teljesen kétségbe esik. Nem tudom, hogy ti megértitek-e Aszáfot, a Zsoltár íróját, hogy mitől és miért. Majd olyan világban élünk, ahol az embereknek a kettős megtapasztalása, hogy ami becsületesen szerzett elvész, és hogy nem az ember alakítja a sorsot és a világot, hanem a világos sors alakítja az embert, meg a jellemét. Ez egészen új megvilágításba helyezte az embert, és megváltoztatta az ember gondolat menetét. Megváltoztatta a világ látását, és a világban való életben a boldogulásnak a célját négy pillérre helyezte. Az egyik erőteremtés, döntő kérdés, hogy mindent erőpozícióból intézek. Erőfokozás, mindenek elé lépve, mindenkinél hatalmasabbnak látszani, és azzá válni, anyagilag is, katonailag is, ideológiailag is. Ez a fokozás, a harmadik, a szervezés, nem arról szól a dolog, hogy majd itt kis hívőcskék megmondják, hogy hogy néz ki a világnak a rendje, meg menete, meg kell szervezni a világot, keményen, átgondoltam, mi fér bele, mi nem fér bele, minek járt le az ideje, minek jött el az ideje, és ami kihullandó, azt kihullaltani belőle, ami pedig az én számra érték megtartani benne, gyerünk előre, és ez a negyedik pillér, a sugalmazás. Úgy intézni mindent, úgy kézbe tartani az információs lehetőségeket, a médiát, hogy ember milliók és milliárdok agya kezdjen arra rugóra járni, amelyekre én akarom járatni. Ehhez fontos a sugalmazás. Ennek eszköze a reklám, meg se akarod venni, addig mondják, hogy megveszed. A gyereknek nincs szüksége egy sorai dologra, mert eddig is éltek gyerekek a világon több ezer éve, és megvoltak azok nélkül, amiket most sugalmaznak, de föltámasztanak igényeket. Azt mondják, hogy ott kezdődik az élet színvonal, ha ez, meg az, meg amaz van. Jön a sugalmazás, és ebből a hatalmi pozícióból átformálni lelket, gondolatot, világot, meghatározónak lenni, ez az új világ. És itt vagy te, itt vagyok én, itt volt Aszáf, és jön a kérdés, na de kérem, és akkor nekünk hol a helyünk ebben a világban? Na de kérem, akkor velünk mi lesz ebben a világban? Tudjátok, mit csinál az Isten? Ezt a gondolkodó, kétségbe esett, hitben vergődő Aszáfot megfordítja. Rossz felé szemlélődsz, fiam. Megfordítja, mint a tékozdó fiút a vájútól. Rossz irány ez, fiam. Te gyere csak haza. Én téged kimentettelek e jelenvaló gonosz világból. Én téged megváltottalak. Ennek a világnak a hatalma, ereje, áradata, lelkületétől. Jézus a vérét adta azért, hogy te ne e világhoz tartozz. Elmondtam neked, akinek a fiúság lelkét adtam, hogy te nem e világból való vagy. Neked nincs osztályrészed ebben a világban. Ne ezt szemléld. Éppen ezt szüntettem meg, hogy ennek a hatalma téged nem befolyásolhat. Ennek sem a sötétsége, sem a sötét ereje. Semmi kapocsal nem tarthat, te itt átmégy ezen a világon. Te ebben a világban egy mennyei küldetés, egy betölts, világosság vagy és só vagy. Az Isten képviselete vagy, nem világi vagy. Hiszen te az Istentől születtél. Te kiválasztottál az üdvösségre. Téged Isten az, hogy gyermekévé tett. Plutarkosz jegyzi föl, hogy Cézár a celai ütközetről három szóval számol be barátjának, Amíciusnak, rólába küldött levelében. Ezt a három szót mindenki ismeri. Véni, védi, vici. Jöttem, láttam, győztem. Egy sereg keresztény ember életében azonban egészen más mondatot kéne leírni. Körülbelül így hangzik ez. Véni, Vidi kukurri. Jöttem, láttam, megfutottam. Meglankadtam. Elcsüggettem. Ugye köztünk nincs ilyen. Kinéz a világra, és kétségbe esik. Nézd, micsoda erő. Nézd, milyen fékezhetetlen gonoszság. Nézd, ó, mi lesz velem? Véni, védi, kukurri. Szó se lehet róla. Mai napig én arról beszél, mi nem vagyunk a meghátrálás fiai. Nem vagyunk, hanem mi az Isten fiai vagyunk. A hitéi. Amik azért vagyunk, hogy győztesek legyünk. Kérem, hadd mondjam el nektek, hogy a mi életünknek az alapjai, az első, hogy Isten szövetségébe fogadott téged, ami azt jelenti, hogy egy testamentum, egy végzés készítetett, azt mondják, hogy a végrendelet, a testamentum, akkor lép érvénybe, ha az örök hagyó meghal. Különben nincs érvénybe. Egy végrendelet, amíg az örök hagyó él, nem érvényes. Amint meghalt, életbe lép. Mi volt a végrendelete Jézus Krisztusnak? Ki tudja? Atyám, akarom, hogy ahol én vagyok, ők is ott legyenek. Életbe lépett. Fantasztikus szövetség. Fantasztikus testamentum. A világnak ilyen nincs. Ilyen csak neked van, az Isten gyermekének. Egy különös szövetség tagja vagyok, amit Isten szerzett és pecsételt el a fia vérével, és ettől kezdve örökös. Hadd mondjam már el nektek, hogy kinek mi az öröksége. A világ fiai öröksége a kárhozat, az Isten haragja alatt élő bolond élet, amelyikben nincs békessége az istentelennek. Melyikötök irigyli ezt? Kit kísért meg a gondolat, de szeretnék olyan lenni, mint ők? Csak átkozott állapotot kíván. Csak Isten nélküli, Isten segedelme nélküli életet kíván. A szövetségbe fogadott, az egy más élet. Hadd mondjam már nektek, hogy Aszáf, ahogy Isten megfordítja, ránéz a szentek szentjére. És valami csoda történik. Isten láthatatlan módon megjelenik. És Aszáfba a következő szó és mondat születik. Azt mondta először, hogy de én mindjárt megrodjanok, de én mindjárt elárulom, de én kétség vagyok esve. És az úr mondat, de én az Isten közelsége oly igen jó nékem. És Isten szent lelke, hogy birtokba veszi Aszáfot, amint az Úrnak a szentélyére néz, egyszerűen semmisé teszi a kétségeket, a gondolatokat, a félelmeket. És betölti önmagával, a lelkével, és Aszáf már ragyog. Azt mondja, olyan lennék, mint az eb, a bolond eb, Isten előtt. Hát a jobb kezemet fogja. Hát ő vezérel engem. Hát ő tanácsol engem minden nap. Hát abban élek, hogy ő öltet engem. És elmondja azt a csodálatos ígét, amit úgy szeretek. A 73. Zsoltárnak ezt a nagy igéjét. Ha eltületkozik is testem és szívem. Szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Tessék, nézd Isten hatalmát. Isten gondoskodó szeretetét, ahogy egy kétségbeesett gyermekének a lelkét megépíti. Nem tudod, miért hozott ide téged ma? Nem tudod, hogy a legrejtettebb gondolataidat, kísértéseidet is ismeri? Nem tudod, hogy minden gondolat fűzésedet is jól tudja? Eljött, hogy megépítsen. Eljött, hogy rendbe tegyen. Eljött, hogy te is elmondhasd. Mit csináltál velem, Uram? Eltűnt a kétség, a bizonytalanság. De jó, hogy te vagy az én Istenem. Te szövetségbe fogadott vagy. Galata 3:15-18-ban, ha elolvassátok, Isten megerősítette a Krisztusra nézve a szövetséget. Zsidó 9:15-18-ban azt mondja, új szövetség közben járulja ő, meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért, hogy a hivatottak elnyerjék az örökké valóság ígéretét. Azt mondja neked, hogy Isten szövetsége felbonthatatlan. A ti sorsotok a szenvedésben való küzdelem és a helytállás. Nem baj, hogy aláznak. Nem baj, ha nyomorgatnak. Nem baj, ha meghurcolnak. Nem baj, ha kifolgatnak a vagyonatokból. Éppen most gyönyörködtem a televízió egyik műsorában. Egy banknak a viselt dolgait és a bankárok viselt dolgait mondták el, elképesztő milliókat sikkasztottak. Elképesztő összegeket adnak egymásnak jobbra-balra. Ugyanakkor a kis embernek a pénzével pedig úgy gazdálkodnak, hogy köt az ember mondjuk ilyen nagycsaládos, mint én, 1975-76 környékén egy építés kapcsán egy szerződést, mit tudom, 500 forintos összeget vesz föl az ember. Van a futamidő, tudjátok, amíg lejár, amíg vissza tudsz fizetni mindent kamatos kamattal. A futamidőnek megvan az ideje. Csak hogy XY, X összeget megkap a banktól, amire nincs fedezet. Y és Z megkapja a következőt, aztán X is kiveszi a magáét, A-tól Z-ig pedig mindenki hozzányúl. Ebből következik, hogy Takaró Károly futamidejét meghosszabbítják. Úgy veszik, mintha nem lenne futamidő és szerződés. Szerződést fölrúgják. Egy adott ponton, amikor a kamat még akkora, hogy évente a kamatot nem lehet csökkenteni. Évente kivetik rád, minden évben, mintha újból kezded a szerződés. Úgy intézik a dolgodat, és te egész életedben adós maradsz, és nem tudod visszafizetni. Mi csinál az ember ilyenkor? Azt mondja, na te uram, hát hol itt az igazság? Hol itt a becsület? Hol van itt a rend? Hol van itt a fegyelem? Tessék mondani, uram, és te mit szólsz hozzá? És azt mondja, Károly, eltartalak napról napra? Eluram. Akkor hálának vagy panasznak napja van itt? Uram, hálának napja van itt. Veled hogy csinálja? Tessék mondani. A világ nem változik, a világ világ. A világ hamis, hazug, de vigyázz, neked, közösséged ne legyen a sötétségnek semmilyen dolgával. Mert te a világosság fia vagy. Odafordít magához, azt mondja, hogy az örökséged nálam van, megőrzöm, és majd átadom. Semmi kár nem ért téged. Megtanultál már ránézni? Mindeneket ránézve végig gondolni? Nem csak örökös vagy, akit fiának fogadott, hanem azt mondja, hogy te fiú vagy. A mi kiváltságunk, hogy Isten fiai vagyunk, mert Isten fiának lelkét adta az Atya a mi szívünkbe. Nem akarok világi lenni. Én boldog vagyok, hogy lelki ember vagyok. Az derül ki, hogy a lelki több, mint a testi, és az örök több, mint a mulandó. Nem kisebb osztályrészem van, mint az örökkévaló Istennel színről színre találkozva ott lenni és ott élni vele, és ennek a jó ízeit megkaptam már most a földi élet idején. Hadd mondjak egy egyszerű példát. Van egy Péter nevű halász, nem tudom, ismeritek-e. Egyszer az ékes kapu felé ballog egy másik halásszal együtt, és azt mondja, hogy megmondom őszintén, mind nincs. Hát aranyom, meg ezüstöm, az nincs. De azt adom neked, mondja a nyomoréknak, amim van. És azt mondja, a Jézus Krisztus nevében mondom, kelj fel, és járj. Tessék megfizetni. Tessék próbálkozni. Azt adom, amin van. Hatalom a hatalmából, erő az erejéből, szentség a szentségéből, élet az életéből, örökkévalóság az örökkévalóságából. Én nem cserélek. Élvezem mindig ezeket a különböző választásokat, és mindig mosolyogok, 4 évre az Isten megörök. Jöttök, mentek, fölemelnek, letesznek. 20 évre, 40 évre. Nem cserélek. az élőisten választott képviselőjévé az emberek előtt. Minden hívő gyermekét. És nem váltja le. És a dicsőséges Isten képviselete itt a földön, az ő hívő gyermeke. Tessék mondani magasabb méltóságot. Harmadszor pedig azt mondja, megdicsőülök. Bocsánat az önzésért. De mondom neked is. Azt mondja Isten, amíg a világ emberei a gyalázatba hullanak, addig az Isten emberei megdicsőítetnek. Megdicsőítetnek. Aszáf befelé fordult a szentély felé. És Isten a ma véghetetlen bölcsessége folytán elvégezte, hogy Aszáf lelke értő lélekké legyen. A szeme látó legyen, és messzebb lásson és értsen, mint amikor kifelé tekintett. És Aszáf Zsoltára így fejeződik be, de én, aki eddig kételkedő voltam, most újból látok, sőt, újból érzékelek, mert Isten közelsége oly igen jó nékem. Az Úristenbe vetem az én reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedeteidet. Ezért voltál ma itt, hogy a szemed, a gondolatod az Isten felé fordítassék, láss, érts és megépülj. Te az Isten gyermeke. Te az Isten választott szentje. Te bízzál az Úrban. Ő munkálkodik. Amen. Mélyen meghajlok színed előtt. Csodálatos Isten vagy, Uram. Bölcs is, és szenten gondviselő. Áldalak és magasztallak, édesatyám, Jézus Krisztusért. Köszönöm, Uram, hogy ott a Golgota keresztjén minden bűn kiégett az ítélet tüze alatt. És ezért lehetett az észjönbe is kiégetni, és lehet újra és újra mindazt, ami nem tőled való. És köszönöm, Uram, azt a napot, amikor elküldted a lelkedet, amikor kibocsátod a fiúság lelkét az én szívembe is. Köszönöm azt az órát, amikor elpecsételtél, és én megtudhattam, hogy elpecsételt vagyok. Légy áldott minden szívért és életért, akivel ezt megcselekedted. Köszönöm, hogy nem engeded meg, hogy ingadozzék az igaz. Köszönöm, hogy újra és újra beleszólsz az életünkbe, hogy talpra állíts, hogy befuthassuk a ránk bízott utat. Köszönöm, hogy nem teremtettél minket a meghátrálás fiainak, hanem a hit győzelmének gyermekei vagyunk. Köszönjük, Uram, hogy bár kétségeskedünk, kétségben nem esünk. Köszönöm, hogy bár üldöztetünk, mégis megtartatunk. Légy áldott a véghetetlen kegyelmednek munkájáért. Köszönjük a te gondviselésedet. Most pedig könyörgöm, édesatyám, te hozzád, Jézus Krisztus nevében, hogy minden megkeseredett szívnek,
minden meglankadt térdőnek, minden lecsüggesztett kezűnek, az életén te könyörülj, és te mondd, én fiam vagy te, örökös. És köszönjük, Uram, hogy mondod, és minket ez megépít, és szívünknek, lelkünknek ez elég, és megelevedünk tőle, és járunk a te kegyelmednek erejével. Uram, szent lelkeddel vezess, hiszen azok az Istennek fiai, akiket a lélek vezet. Uram, meg fogunk térni a mi hajlékunkba, te véghetetlen kegyelmedből, könyörülj rajtunk otthon is. Földi gond ne ölhesse a lelkünket, csak szorosabbá teljesen kapcsolatot te veled. Cselekedd meg, hogy mindent teljes szívből és hitből a Jézus Krisztusra vessünk, ahogy kérte. Most pedig imádkozunk az elmúlt hét gyászolóiért. Imádkozunk a betegeinkért, hogy könyörülj rajtuk. A Krisztus Jézus nevében. Amen. Harcold meg a hitnek harcát, és nyerd el az örök életet, amelyre hívattál is. Amen.